Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vivandával című magazin műsor. Én Gábor Vivanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Krisán Lászlót, a Kavon ZRT vezérigazgatóját. Szép jó napot kívánok! Csakran. Én úgy örülök, hogy találkozunk, mert ugye beszélgettünk már másik műsornak a keretén belül. Az egy picit gazdasági jellegű portré beszélgetés volt, ez egy picit a lelkét kívánja fürkészni a vendégeknek, kicsit jobban megismerni, és én azt gondolom, hogy valóban az ön életpályája nem csak munkában, hanem úgy az egészet tekintve nagyon érdekes, és nagyon, nagyon színes, nagyon sok tanulni, mondani való, és nagyon sok tapasztalat van benne. Én egy picit gondolkodtam azon, hogy honnan induljunk el, és nyilván gazdasági szakemberként ismeri önt az egész ország, de hogy én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy Krisán László milyen volt kicsinek, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, ami valahogy olyan erőt, olyan szilárd tartást ad, ami tud a mindennapokban segíteni, a mai napig elkíséri önt.
Hát rosszul kezdődik egy ilyen beszélgetés, hogyha az embernek azt mondják, hogy akkor a pályafutás van mögöttem, mindig ilyenkor az ember a korát behozza a képbe, és ez nem egy női tulajdonság, ez a férfiaknál is szerintem pont ugyanúgy van, mint egy nőnél. És ha mindig arról beszélünk, hogy úristen, mekkora múlt van mögöttem, mennyi mindent csinált az ember, akkor mindig ilyenkor hozzájön az, hogy az 50-es évei vége felé az ember, akkor most mit is mondjon egy ilyen kérdésre. Persze a minta az mindig a legfontosabb, és talán ez a legkézenfekvőbb válasz erre a feltett kérdésre, hogy amilyen mintát kap az ember, és amit hozzátesz menet közben, azt a mintát fogja átadni a gyerekeinek, és azoknak, akinek akar valamit adni. Tehát az, hogy én kiskoromban, vagy kicsiben, piciben mit csináltunk, mit nem csináltunk nálunk, az édesanyja a meghatározó, édesanyja, anyukám volt a meghatározó, anyukám a meghatározó, még mai napig is. És az a mondás, hogy kicsi fiam, lehetsz te bármikor ember, akkor sem vagyok az anyukád, és azt csinálod, amit mondok. Tehát ezen nagyon sokat nem mer vitatkozni, és sem a testvérem, az öcsém, sem én. De a hozott minta, édesapám az katonatiszt volt, egy nagyon kemény, határozott, arcigelő, nagyon, nagyon elves ember volt. A maga összes jó és rossz részével, tehát elvei voltak, nagyon a munkáját katonaként nagyon szerette, nagyon sok ember volt rábízva, parancsnok volt, úgyhogy ő megszokta azt. Nálunk egyik otthon a világ legvajszívűbb embere volt, tehát soha nem hallottunk egy néha fölkapta vizet, ez tartott 2 másodpercig, aztán elfelejtett, hogy miért kiabált, de ebben nagyon-nagyon parádésan, sajnos a kitüntetése volt, ami jelezte az ő életpályáját. Anyu meg egy igazi ízig-vízi kereskedő volt. És az szó igazi értelmében, tehát boltos volt, tejboltba dolgozott, aztán fölküzdötte magát egy közért vállalatnak a kereskedelmi vezetője szintig, és ilyen minőségi, belvárosi kereskedelmi cég volt, amit ő vitt, és nagyon-nagyon sok olyan dolgot. És az egész habitusa egy ilyen pörgős, iszonyú energiabomba, 80 pluszosan is iszonyú energiabomba, és hát óhatatlanul kihatott. A tesóm az egy sokkal másabb, ő bankba dolgozott világ életében, egy iszonyú alapos és iszonyú precíz ember, én meg nem. Én meg egy tipikus anyu vagyok, aki tényleg megy előre, fújja a kürtöt, kreatívkodom, és ez nem azt jelenti, hogy az öcsém a rossz, és az enyém a jó, azt jelenti, hogy nagyon más kaliberek voltunk. De például én nem sose tudtam bánni mondjuk a gyerekkoromban zseppénzekkel, hogy most akkor mi ne legyen. Tehát nekem gyakorlatilag az volt, ahogy kaptam, egyből elköltöttem, és akkor onnantól kezdve megint kellett kunyerálni otthon, hogy most akkor legyen. Az öcsém az ilyen beosztó volt, ő volt a bankos már akkor.
A bankár.
Én meg az, aki elszórtam. Aztán ehhez képest nagyot változtunk életünk során. De a minta, amit hoztam, az egyértelműen ez a fajta iszonyú agilis, és én előre, ezt a édesanyámtól, az aputól pedig ezt azt, hogy legyen jó ember. Ezek lehet, hogy most még az éteren keresztül is úgy fognak hangozni, kicsit olyan patetikus szavak, de a patetikusságot azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a közhely is csak addig közhely, amíg nem nálunk történik valami, amikor lát az ember ilyen csöpögős filmeket, akkor azt mondja, hogy Jézus, mekkora közhely. Aztán amikor ő esik bele egy kapcsolatba, vagy új helyzetbe, vagy kezibe adják a kislányát, akkor nagyon-nagyon más az embernek a... És akkor hirtelen minden olyan szívecskés lesz, meg jó lesz. És ugye nagyon furcsa egy üzleti világból jövő embernél ilyen mondatokat elhangozni, és pont nem is olyan régen mondtam valahol, hogy hát hová lesz a macsó imidzsem, hogyha én érzelmes vagyok. És mondták, hogy értik ők a macsó imidzset, de nem baj, hogyha az emberből néha kijön egy kis érzelem, és hogyha az látszik, hogy van megfelelő empátiája, és érzem az emberek iránt, és nekem nagyon sokat jelent az adott szó. Én nem ilyen Sándor mellett nőttem föl, majdnem 20 évet voltam egészen a haláláig vele, és tőle egy dolgot nagyon megtanultam, vagy kettőt. Sokkal többet, de kettő az, amit most inkább idehozok. Az egyik az adott szó, amire kezet fogtunk, akkor az úgy van, akkor is, ha nincs egy szál papír sem, és a másik pedig a partnerség, hogy minden csak valakivel érdemes csinálni, mert ilyen szingliként nekivágni egy-egy projektnek, az nem azért problémás, mert ne tudná az ember megcsinálni, hanem sokkal jobb azt megcsinálni, hogyha van egy társad hozzá, vagy vannak társaid azokhoz, ami segít abban, hogy egyébként ne csak egy szempontot néz, hanem nézzél sokkal több szempontot. Ne csak azzal foglalkozz, hogy amit te kitaláltál, az hú, de jó. Volt egy ilyen mondás a Demián Sándornak, ami arról szólt, hogy sose szeressé bele senkibe és semmibe annyira, hogy adott helyzetben ne tud elengedni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy van egy üzlet, amivel teljesen beleszerelmes, ez egy ötlet, egy projekt, és aztán utána kiderül, hogy az egész teljesen rossz, de te azt mondod, már pedig ebből, és akkor inkább teszek hozzá mégis, és volt egy másik mondás, az, hogy rossz pénzhez jót soha ne tegyél hozzá. Tehát, hogyha van egy pont, akkor inkább engedd el, inkább vállalod be az exitet, és azt, hogy most akkor buktál rajta, mint az, hogy még rálocsolsz egy csomó pénzt, és akkor még tovább tetézed a mínuszodat. Tehát ez a két mondat talán jó megvilágítja azt, hogy az adott szó, a társsal való együttműködés, azok szerintem a legfontosabbak, és ez az együttműködés talán az, ami fontos. De ez a magánéletben is, az üzleti életben is, és olyan nincs, hogy valaki másképpen viselkedik magában, mint az üzletben. Mindig azt mondják nekem, hogy a lakosság, meg a KKV, meg a vállalkozások azok különbözőek, ugyanaz az ember nappal vállalkozik, este meg ő a lakosság, aki nézi a Barátok köztet, meg az X-faktort, és akkor innentől kezdve az a kérdés, hogy másképp gondolkodik este, mert nappal vállalkozó, este másképp fog, nem, ugyanazt fogja gondolni, maximum más büdzsét kell használnia. De a gondolkodását nem tudja megváltoztatni senki.
Azt láttam az ön életrajzában, hogy a munkássága során, hogy egyik nagyon fontos projektet bízták önre a másik után. Mindig valamit vezetni, mindig valamit irányítani, mindig valamit alkotni. De ehhez kell szerintem egy óriási bizalom az ember iránt, valami, amit meglát egy másik ember, és akkor legyen az Demián Sándor, aki mentorálja önt, vagy bárki, aki azt mondja, hogy itt van spiritus, itt van kreativitás, itt van lendület, van olyan biztos pont, ami ezeket a projekteket meg tudja valósítani, és sikerre tudja vinni. Mi az az erősség, ami önben már, és akkor ne beszéljünk a korról, de mondjuk tényleg megvolt 25-30 évvel ezelőtt is, amit észrevettek már akkor is, hogy megvan benne. Az a plusz megvan benne.
Három dolgot is említett, amit talán érdemes előhozni. Az egyik az a szerencse. Én ezt nagyon fontos faktornak tartom. Tudom, mindenki azt mondja, hogy szerencse az, hát ez vagy van, vagy nincsen. Ha a szerencse szembe jön veled, és felismered, hogy ez az, és tudsz vele élni, akár visszaélni is egyébként, akkor az nem feltétlenül baj. Én egy csomó negatív szót nem feltétlenül érzek igazi negatívumnak. Miközben egyébként a manipuláció, a blöffölés, a szerencsevadász, vagy a szerencsének a kihasználása, ezek iszonyú negatívak. Szerintem pedig ezek az életnek a részei, ahogy minden más. Szerencsém volt olyan emberekkel találkozni, akik meghatározták az életemet. Nekem négy, most mentornak hívjuk, akkor nem így hívtuk, mert akkor nem volt még ilyen szó, hogy mentor. Négy olyan ember volt, aki hihetetlen mértékben befolyásolta, vagy hatással volt élem, amikor 21 évesen kimentem először Ázsiába egy külkervállalattól dolgozni, és És azért mentem ki, mert a főnöknöm beteg lett, és én tudtam csak külföldi nyelveket, és mondták, hogy akkor be kéne ugrani. És 21 évesen azt nézegettem az ország angol-magyar szótárban, hogy mi ez a take-off. Mert akkor még nem voltak ezek a, nem volt internet, és nem volt Google. És akkor várt kint egy, Szingapurba mentem egyébként, és várt kint egy szingapúri kínai, Ellen Tónak hívják, rengeteget köszönhetek neki, most már több mint 30 éve. Talán azt mondhatom, hogy a legmegbízhatóbb barátom, vagy atyai jó barát. Igazi rafkos kínai ember, de az edukált verzióban, és iszonyú nagy szíve volt az embernek, és szerintem megsajnált. Oda jött egy 20 éves kölyök, azt se tudta, hogy most akkor hol kell kijönni a szingapúri reptéről, ami olyan volt nekünk, hogy sose láttam még olyat. És azóta is a szingapúri reptér, azt egyszer nézzék meg, az minden csodát megér. És hát megsajnált. Itt jött ez a kis balfék, nyeklet, esett kelt, és megsajnált, és akkor elkezdett segíteni. És elkezdtünk beszélgetni, és a mai napig egyébként beszélgetünk. Tehát úgyhogy én 15 évet töltöttem Ázsiába, abból 4 évet kint éltem kiküldetésben, és közben eltett majdnem 20 év. És én azért azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor kínai hódolja van, akkor én írok neki, amikor mi új évünk van, akkor ő ír nekem, én kínaiul írok neki, mandarinul pontosabban, ő pedig próbál magyarul írkálni nekem, de egyik használjuk a fordítót, tehát nem vagyok ennyire okosak, de hihetetlen sokat köszönhetek. Ez a vagabond rafkóságot, amit egy igazi kínai tud. Mi mondhatunk bármit európai emberként, mondhat egy amerikai bármit. Én a 10-valahány éves Ázsia alatt azért láttam, hogy működik egy ázsiai ember. A kanyarban nem vagyunk, tehát a receptér könyörgünk ahhoz, hogy működik egy kínai. Egy 3 éves kínai kiskölyök rommá ver engem üzleti érzékben, pedig mi elmondhatjuk, hogy mi csináljuk 30 éve a kapitalizmust. Az amerikai csinálják 300 év óta, az európaiak meg 1000 év óta, és a zsidó emberek meg 2000 év óta. Sehol nincsenek a kínaiokhoz képest, tehát van mit tanulnunk tőlük. Az volt az első szerencse egy ilyen emberrel szembe jönni, aki nem azt mondta, hogy Jézus, mekkora ézé ez az emberke, hanem azt mondta, hogy megpróbált segíteni. És éveken keresztül, majdnem egy évtizeden keresztül folyamatosan jött velünk az ő és a csapata, és akkor már azért az ember próbál felfejlődni a tanáraihoz, és aztán talán volt még 3 tanárom, ezek közül ugye Lemián Sándor a legmeghatározó, de előtte még volt Cvak Péter, aki nekem utolsó igazi úriemberek egyike volt, egy polihisztor, multikulturális úriember volt, rettenetesen szerettem a Pétert. Talán amikor meghalt, akkor írtam is egy nekrológot a Piros Zokni címmel, mert mindig egy ilyen nagy piros zokni volt rajta, ilyen tél zokni volt rajta, és lehető legváratlanabb helyeken tudta ezt fölvenni, és egy hihetetlen intellektuális dolog volt, és Barta Ferenc volt, aki szintén elhunyt közben, a Nemzeti Bank alelnök volt korábban, a francia becsületrendnek volt a lovagja, tragikus körülmények között halt meg 70 pluszosan, nagyon-nagyon sokat adott nekem, főleg a banki gondolkodás, és a Sándor az igazi vállalkozói, Demián Sándortól kaptam az összes vállalkozói gondolkodás, és annak a lehetőségét, hogy azt mondta, hogy figyelj, itt egy projekt, találd ki, old meg. És az, hogyha azt mondják az embernek, hogy ópontán, pont ez az old meg, az nekem egy óriási húzáról volt, hogy azt mondták, hogy akkor elhiszétek azt, hogy meg tudom csinálni. És ugye volt 3 mondat, ami arról szólt, hogy olyan nincs, hogy nincs, az alapvetés. A mai napig én ezt ugyanígy vallom az összes kollégámnak, mindenkinek, aki körülöttem van, a mentorátjaimnak, hogyha ilyen szót használhatok, a ismerősi körben mindig azt mondom, hogy olyan nincs, hogy nincs. Mindent meg lehet oldani, nem kell leállni. Azt, és egyébként tévedhetsz is. Egyszer tévedhetsz, kétszer is, 3-szor már nem kéne, azért, csak úgy mondom. És ugye az is egy mondás nálunk, hogy a 120% az csak a 100-hoz képest jó. A 200-hoz nem jó. És én nem szeretek templétekbe gondolkodni, tehát nekünk mindig az a trükkünk, hogy egyrészt nem én akarom megmondani, hogy szerintem mire van szükség az embereknek. Az emberek nagy fiúk pont elmondják, hogy mire vannak szükségük. Nekem meg kell őket hallgatni. Egyébként ez az általam 5 ének hívott koncepció, az nagyon tudományosan hangzik, nem annyira magyarult egyébként, hogy egyrészt, hogy érdekel, amit mond a másik. Ez az első. A másik, hogy értem azt, amit mond. A harmadik az, hogy érdekemben áll megcsinálni, mert valamiért magamével teszek. A negyedik, hogy értek is hozzá. Megtanultam, értek is hozzá. Ötödik pedig, hogy valami érzelmem van az ügy felé, hiszen különben nem csinálnám meg. Valami érdekem van benne, érzelmem van benne, valami ébetűs dolog fűz hozzá, és ezeket nagyon érdekes egymás mellé tenni azzal, hogy amikor Demián Sándor rám bízta mondjuk a Széchenyi kártyát, akkor az nem nézett ki jól. Ugye még ezt 2000-ben állapodott meg a Orbán Viktor miniszterelnök úr és Demián Sándor abban, hogy kéne egy olyan Széchenyi kártyát csinálni. Aztán utána körülbelül 2 évig tartott, amíg az összeállt, és akkor volt ugye a kormányváltás, és akkor jött Medgyessy Péter, aki más színekbe jött, ellenzéki miniszterelnökként lépett hatalomra, és nagyon sokáig az volt az elsődleges feladatunk, hogy hogyan védjük meg, mert akkor minden Széchenyivel kezdődő szót azért eléggé rossz szemmel néztek. És csak miután be tudtunk robbanni, meg tudtunk magyarázni mindenkinek, hogy erre szükség van, ez fontos, és ez nem egy párt ügye, hanem ez egy feladat, amit el kell végezni, akkor nagyon-nagyon erősen kijött az, hogy azért nagyon meg kellett védenünk magunkat. És amikor a 2010-ben a Fidesz kormány került újra kormányra, akkor viszont egyértelmű volt azt, hogy ezt a Széchenyi kártya programot, ezt egy magasabb fokozatra szeretnénk kapcsolni. És mostanra, ugye ott volt egy válság 2008-ban, az egy nagyon fontos dolog volt, nekünk a válság engem mindig felturboz. Tudom, hogy nem jó ízű dolog ez, de engem mindig egy óriási adrenalint fröcsköl, hiszen helyzet van, meg kell oldani, vészhelyzet van, védeni kell, meg kell tudni oldani helyzeteket. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember egy válsághelyzetben szinte így kinyílnak a csakrái, sokkal élesebben lát dolgokat. Én legalábbis így vagyok, ez a helyzet van, azonnal elkezdek élesedni. Be is gyorsulok, és akkor nyugodtan szóljon rám, hogyha begyorsulok a beszélgetésben, mert képes vagyok arra, hogy kommunikációban a legjobb beszéltanárok ellenére is, amikor túltolom magamat, akkor elkezdek gyorsabban beszélni. De nagyon fontos az, hogy ezt az 5 ét, ezt elővegyük, mert anélkül ez nem fog menni. Ha nem értem azt, amit a másik, vagy nem érdekel, amit a másik mond, akkor csak a sajátomat fogom hajtogatni, ami biztos, hogy remek okos emberek vagyunk, értem, de lehet, hogy van más is, aki okos ember. És akkor azoktól el kell venni ezt a tudást. És amikor azt mondta, hogy a kártyát odadom neked, és oldjátok meg, hogy működjön, akkor olyan dolgokat kellett elvetni, amik egy bankár számára a hajukat tépték a bankárok. És mondtam, hogy én örülök, hogy nem vagyok bankár, mert én vállalkozó fejjel akarok gondolkodni, és egy vállalkozói hitelt, azt ne egy bankár, és el kell távolítanom az itt levő bankárokat a cégből, ahhoz, hogy teljesen újra tudjuk gombolni az egészet. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy vállalkozói nyelven beszéljek, hogy megértsék, mert gyönyörűen szofisztikáltan tudunk beszélni, azt rajtunk kívül élő ember nem érti. Akkor meg minek? Nem akarom, hogy megtanuljon bankul egy vállalkozó, ő se akar engem megtanítani pékül, kereskedőül, szerszámgépgyártóul, akkor nekem se kell megtanítani őt a másik oldalra, hanem el kell fogadnom azt, hogy neki az a tudása, nekem meg az a tudása. És amikor utána azt mondta egy évvel később, Demián Sándor, hogy csinálok egy filmstúdiót. Miért? Mert most egy filmstúdió mennyire jó jön a Magyarországnak, és Andy Vajnával megbeszéltük, hogy kéne egy magyarországi filmstúdió, és mondta, hogy te fogod csinálni. És mondtam, hogy én. Hát az otthoni home videókon kívül soha egy centit nem mondta, hogy nem baj, más se. Menj ki Amerikába, tanuld el, hozd haza, demjánosítsd, vagy magyarosítsd, és oldjátok meg, és valamilyen cukrot tegyünk a mézre, hogy ide jöjjenek hozzánk forgatni, és valami adókedvezményt találjatok ki. És akkor kitaláltuk 2004-ben, kitaláltuk azt, hogy legyen egy filmadókedvezmény, amiben 20%-ot minden produkció teljes költségéből kivéve a gázsit, tehát a sztárok költséget már ne adjuk vissza, 20%-ot visszaadunk a produkciónak. Az óriási pénz, egy 100 milliós dolláros költségvetésű filmnél azért 20 millió dollár azért szemmel látható matek, és még építettük rá javába a stúdiót, én tényleg kimentem Amerikába, tényleg hazahoztam a tudást, vettem a fáradtságot, hogy a Széchenyi kártya mellett. Nem helyette, mert ugye a Demián Sándor nem az volt, hogy most akkor ez vége, aztán jön egy másik, hanem akkor teher alatt nő a pálma jeligére a kiadóba, és ilyenkor volt az, hogy azt mondta, hogy akkor oldjuk meg. És én hoztam egy amerikai embert Új-Mexikóból, akihez ilyen kisebb filmek tapadtak, hogy Titanic, meg Karib-tenger kalózai, meg egyebek, és az az ember az 30 évig ott volt a filmiparban, idehoztuk Magyarországra, és 1 évig le se szálltunk róla, hogy a tudást átvegyük tőle, és létrehoztuk Egyeken a Korda filmstúdiót, és közben utána jött az, hogy akkor Egyekről levett a Demián úr, és akkor mondta, hogy vegyünk bankot, akkor bankot vettünk. Azt, hogy mit látnak meg benne, ahogy a kérdés föltette, szerintem talán azt, hogy nekem tud lobogni a szemem. Tehát én bele tudok annyira hajtani egy ügybe, és annyira magamivá tudom tenni, annyira bele tudok szeretni, annak ellenére nem kéne bele szeretni senkibe és semmibe annyira, hogy egyszerűen elhiszem magam, hogy meg tudom csinálni, képes vagyok rá, és mivel más se tudta a filmipart, én sem, de megcsináltam, és a második év végén, harmadik év elején gyakorlatilag állt a stúdió 70%-ban, és jött az első film, a Universal Pictures Amerikából a Hellboy 2 itt forgott majdnem egy évig. És itt volt 700 ember, sosem láttam még statisztát közelről, sosem láttam még Oscar-díjas rendezőt, Guillermo del Toro volt a rendezője a filmnek, és sosem láttam még Oscar-díjas operatőt, Guillermo Navarrot, akik 8 hónapig, 9 hónapig itt voltak, és minden nap együtt voltunk egymással, és hihetetlen sokat lehet tanulni ezeket az emberektől. Tehát és az ember szedi be a tudást, magáévá teszi, átforgatja a sajátjára, értékké teszi, vagy tudássá teszi, akkor az akkor legközelebb már elhiszik róla, hogy ő meg tudja csinálni azt is, a másik dolgot, szerintem teljesen szöges ellentétje az egésznek, és én azt gondolom, hogy talán ez lehet az, amit hogyha valaki jó szemmel néz embereket, és én is így válogatom ki a kollégáimat, amikor új belépőket, és nagyon sok új belépőt kellett felvenni az elmúlt sok évben, hál' Istennek, én mindig is úgy választok, hogy van egy része, ami az önéletrajz, ami a hivatalos, van egy része, amit hozzá lehet még gyűjteni információt, és van egy része, ami a zsiger, hogy látsz-e benne valamit? Én most vettem fel egy olyan kollégát, akire mindenki azt mondta, hogy informatikai ember, bejött egy ilyen kigyúrt srác, biztos tele van tetkóval, csak öltönyben nem látszik, de látszik. Már csak a fegyvert kerestem a hónaljában, hogy ott van a fegyver, és mondták a kollégáim, hogy hát azért hozzák csak be, mert a papírok szerint teljesen rendben van, de hát fura. És 5 perc azt mondta, hogy figyeljen, maga kell nekem. Pedig informatikus, és az nem hozza magával. Az informatikus nem úgy képzeljük el, mint egy Dwayne Johnson, nem úgy képzeljük el, mint egy kockás inges kocka. Nem tudom, remélem, hogy be fog jönni ez a srác, de a választás és a kiválasztási szempontokra kérdezte, azért mondtam ezt a példát el.